már csak papíron.
Ezt a rendőrségen és a büntetés végre.
A múzeum.
Meghalt az Illés együttes névadója Illés Lajos, súlyos betegség után 65 éves korában hunyt el. Télvihar sérültekkel és károkkal házak váltak lakhatatlanná, és több baleset is történt. Madárinfluenza gyanús libákat találtak Csongrád megyében. A múlt héten leölt állatokban az emberre is veszélyes vírus volt. Nem árulják el, elkészült, de nem nyilvános a két gyerek életét követelő mohácsi tragédiáról szóló jelentés. Jó estét kívánok! Elment egy legenda, aki egy korszak, a magyar beat korszak jelképe lett. 65 éves korában elhunyt Illés Lajos, a 60-as évek nagy zenekarának névadója és zongoristája.
Illés Lajos, voltam.
A billentyűs 1942-ben született. Alig 18 évesen 1960-ban testvérével, Illés Károllyal alapítja meg első zenekarát, amely már akkor az Illés nevet viseli. Indulnak az első Ki mit tudon, majd 1963-ban az első magyar beatfesztiválon olyan sikert érnek el, hogy az akkori tűr-tilt támogatrendszer egy év szilenciumot rendel neki.
Második elemista koromban apám eldöntötte, hogy most aztán te is fogsz menni, mint a többiek, zongorázni. Így.
1965-ben már a legendás felállással, a Szörényi testvérekkel és Bródi Jánossal egy Nógrád verőcei háztetőn írják első számaikat. Rá egy évre aztán berobbannak a Táncdalfesztiválon. Közös sikereik egészen 1973-ig a csúcson tartják őket. Akkor azonban Illés Lajos bejelenti a zenekar feloszlását. Nem sokkal később új Illés néven ismét zenekart alapít, amivel megnyerik a 77-es Metronóm Fesztivált. Illés Lajos azonban nem csak az Illéssel ér el nagy sikereket. Rendszeresen komponált Kondz Zsuzsának, Jelbeszéd című daluk az egyik legsikeresebb alkotásuk.
Miről meg hagyd ne beszéljek, mert élő szóban egy zenéről beszélni, amelyik 40 éven keresztül szólt, hát igen bajos és igen nehéz, úgyhogy megyünk el, és a többi megmarad majd a kortársaknak, az utókornak, és ez így van legyen.
A 90-es években Illés Lajos templomira cseréli az elektromos orgonát. A Szentendreik szigeten Kisoroszlyban lesz kántor. A könnyű zenétől egy kicsit eltávolodik, oratóriumokat ír, és a magyar történelemből és legenda kincsből ír rockoperát.
Majdnem orkán erejű szél fújt ma, ketten súlyosan, öten könnyebben megsérültek, házak váltak lakhatatlanná, több baleset történt, és akadozik a vasúti közlekedés is a leszakadt vezetékek miatt. Éjszaka ért el az országot a szélvihar, Miskolcon fújt a legjobban, mégis a fővárosban a legtöbb, eddig akár.
A szélvihar két súlyos sérültjét viszi a mentő, Kiskunfélegyházán történt a baleset, rájuk dőlt a téglakerítés. Ennek az autónak a sofőrje megúszta. Azt mondja, óriási volt a szél, ezért is kötözte ki az autót.
Olyan lökések voltak, hogy itt is megemelt a bokor mege. És akkor gondoltam, hogy kikötöm a fához, spaniferre.
Ezt a kamiont nem kötözték ki. Igaz, a sofőr álmában sem gondolta volna, hogy feldönti a szél a több tonnás járművet. Tévedett. Senki sem sérült meg, de órákat telt, mire felállították a kamiont. Szentendrén egy három emeletes ház adott munkát a tűzoltóknak. A szél lekapta a tetőt. Délelőtt már az egész lakótelepet körbe kellett zárni, a többi házról is röpködtek az alumínium darabok.
Ahogy jön egy nagyobb szélrendület,
akkor egyből szabítja le.
Budapesten is tombol a szél, olyannyira, hogy itt a Margit hídon kapaszkodni kell. Ezért is javasolják azt, hogy ilyenkor senki ne sétáljon a Dunaparton.
A fővárosban 5 sérültek meg, egy férfi például akkor, amikor lezuhant egy több tonnás reklámtábla 15 emeletes ház tetejéről.
Egyszer csak kiabálnak az építkezésről, hogy vigyázz, mert jön. Alig bírtunk elugrani.
Egész nap égtek a vonalak a tűzoltóságnál, több 1000 helyre riasztották őket.
Itt a 9. kerületben egyébként ez most már a 3. olyan esemény, ahol komoly mértékben bontotta meg a tetőt a szél.
A viharos szél éjszaka érte el Magyarországot. Sopronban, Budapesten, Egerben és Miskolcon pusztította leginkább. Miskolcon volt a legnagyobb szél, majdnem orkán erejű. Több helyen letépte a szél a vezetékeket, ezért tucatnyi vonat késett vagy egyáltalán nem közlekedett.
Az ország középső és északi részén szinte percenként riasztották a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon van Dobson Tibor szóvivő. Jó estét kívánok! Megdőlt az elmúlt órákban a vonulási rekord?
Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Még nem dőlt meg, bár közel vagyunk hozzá. Eddig mintegy 600 esetben kérték a tűzoltó segítséget, és körülbelül nagyságrendben 2,5 száz még hátra van, amelyek olyan címek, ahová a tűzoltók még nem tudtak kijutni a leterheltség miatt.
Hogyan nagy valószínűséggel
ez is éjszaka dolgozunk. Alapvetően súlyozás az életveszély elhajtás jelenti, életmentés jelenti, és a közérdek jelenti. Gondolok itt például útakadály megszüntetésére, és persze a forgalom, a közlekedés, az energiaellátás biztosítására.
Van egy nagyon kritikus hely, ugye hallhattuk, hogy házak váltak lakhatatlanná. Kellett embereket kitelepíteni, vagy van ilyen veszély?
Összesen 9 szemét kell kitelepíteni, közülük 6-an jászkísérrel laknak 2 lakóházban, Szolnok megyében, és egy családot kellett Fülöp Jakabról szintén elhelyezni, ugyanis házukra fadölt rá, a házlakó lakhatatlanná vált.
Dobson Tibor, köszönjük szépen, vigyázzanak magukra
az éjszaka.
Mi pedig amatőr felvételeket várunk önöktől a viharról továbbra is, az este számára az azeste.kukac.mtv.hu címre. Járhatatlanná váltak az utak a havazás és a szélvihar miatt a Magas Tátrában és az egész Poprádi járásban. Több autót és kamiont órákig nem tudtak kiszabadítani a hófogságából, sok utat pedig a kidöntött fák torlaszoltak el. Bécsben az éjszakai szélvihar miatt több mint 100 helyre riasztották a tűzoltókat. A dél-spanyolországi Algeciras-nál pedig egy horgonyzó halászhajót sodort partra a vihar.
Egy több emelet magas állványzatot döntött le az Olli nevű orkán az osztrák fővárosban. A szerkezet összetörte a ház előtt parkoló autókat és ezt a motort is. A szél fákat csavart ki és tetőket rongált meg. A tűzoltókat csak Bécsben több mint 100 esethez riasztották. Vihar volt Spanyolország déli partjainál is. A szél Algeciras-nál a partra sodorta ezt a hajót, amely a Gibraltári öbölben horgonyzott. A hajó üzemanyag tartálya kiukadt, és a belőle szivárgó gázolaj már egy 4 kilométeres szakaszon beszennyezte a közeli nemzeti park tengerpartját. Körülbelül 2 tonna olaj ömlött ki, de a takarítás nehezíti, hogy ezt a partszakaszt alig lehet megközelíteni a sziklák miatt, mondja ez a környezetvédő. Spanyolország délkeleti részén a havazás okoz fennakadásokat. A fél méteres hósúlya alatt leszakadt egy benzinkút teteje. Éppen tankoltam, amikor láttam, hogy dől össze a tető. Elkezdtem rohanni, de a hátamat így is súrolta a vas szerkezet, mondja ez a férfi. Andalúziában a havazás miatt több mint 30 ezer házban nincs áram, és van, ahol víz sincs. Ez utóbbira azonban nem panaszkodnak a Kanári-szigeteken, ahol áradást okozott a sok esőzés. Néhol egész hegyoldalak csúsztak meg, és a településeket sár, illetve kőtenger borította be.
Újabb madárinfluenza gyanús szárnyasokat találtak Csongrád megyében. A libákat egy olyan telepen tartották, amely belül van a múlt héten felállított megfigyelési zónán. Az állatokat elgázosították, és új védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. Közben a brit referencia labor megerősítette, a múlt héten leölt állatok a madárinfluenza emberre is veszélyes H5N1-es vírusát hordozták.
Minden harmadik állat elhullott ezen a Derekegyház melletti telepen, emiatt gyanakodtak rögtön madárinfluenzára, ezért a többi szárnyast még szombaton elgázosították.
Nem egyértelmű, hogy madárinfluenzával állunk szemben, viszont azok a tünetek, amelyek emellett a kép mellett jelentkeztek, azok az idegrendszeri tünetre való tekintettel akár madárinfluenzára is utalhatnak.
A telepen zárt körülmények között tartották a libákat, a környéken viszont egy egykori vadászterületen sok a fácán, így nem kizárt, hogy azok hurcolták be a vírust.
Leljárás során is találkoztunk a telepen sétáló fácán kakassal, tehát ezek bejártak a telepre. Elképzelhető, hogy ezeknek az ürüléke vagy egyéb testnedvei kerültek érintkezésbe valamilyen módon.
Az uniós szabályok szerint a telep 1 kilométeres körzetében lévő tanyák házi szárnyasait is leölték, majdnem 1500-et.
Az uniós szabályoknak megfelelően a telepet most fertőtlenítik és elszállítják a takarmányt is, amit megsemmisítenek. Néhány hét múlva egy újabb fertőtlenítésre lesz szükség. Ha újabb megbetegedés nem lesz a térségben, akkor 30 nap múlva akár újra is lehet telepíteni az állományt. A híradót Maja Lilla tudósította a Derekegyházról.
Az Európai Unióban is bejelentették a magyar madárinfluenzás eseteket. Ott van Brüsszelben tudósítónk Détót Kriszta. Szervusz, jó estét! Volt-e szó bármilyen korlátozásról?
Jó estét kívánok! Nincs szükség újabb korlátozásokra az Európai Unió, illetve a tagállamok részéről, ezt ma Brüsszelben is bejelentették hivatalosan. Az Európai Bizottság egészségügyi szóvivője mondta ezt el az európai újságíróknak, sőt a tagállamoknak kifejezetten tilos a közösségi jogszabályokkal ellentétben egyénileg különböző korlátozásokat bevezetni. Ez azért is fontos, mert emlékezhetünk rá, hogy nemrég néhány napja Románia fenyegetett azzal a sajtóban, hogy korlátozza, illetve megtiltja Magyarországról érkező baromfi bevitelét az országba. Az agrárminiszterek tanácskozásán is téma volt ez a dolog egyébként. Itt figyelmeztették Románia. Nem tehetik meg, és figyelmeztették Romániát, hogy az Európai Unió tagjaként már nem hozhat egyénileg ilyen intézkedéseket.
Ugye egy másik témáról is szó volt, ami minket nagyon érint, a kukorica intervencióról. Pozitív-e a mai tárgyalás nekünk?
Nos, hadd kezdem egy idézettel. Csatát nyert ma Magyarország Brüsszelben, de a háború még tart, így fogalmazott Gráf József agrárminiszter a tanácskozás után. Ez azt jelenti, hogy az agrárdiplomáciának sikerült a tagállamok többségét maga mellé állítania, vagyis a legtöbb tagállam most már elismeri, hogy az Európai Bizottság tervezete a kukorica intervenciós felvásárlás megszüntetésére, szinte azonnali megszüntetésére túlságosan szigorú. Ezért aztán reménykedhetünk abban, hogy sikerülhet esetleg enyhíteni ezen a terven, hogy mennyire fogja meghatni majd az Európai Bizottságot az, hogy ma az agrártanácskozáson Magyarország mellé álltak a tagállamok, egyelőre nem tudni, a háború ugyanis, ahogy Gráf József is fogalmazott, még tart, és másfél hét múlva egy újabb csatával, egy szakértői szinten vívott csatával folytatódik, a végső megoldást esetleg majd márciusban hozhatják meg a miniszterek.
Détót Kriszta jelentkezett Brüsszelből, köszönjük szépen, mi pedig nézzük, mi lesz még a híradóban. Pisztolyt, puskát csak pszichológus engedélyével, így tervezi szigorítani a fegyvertartást az egészségügyi tárca. Még szigorúbb biztonság Ferihegyen, az uniós intés után vezettek be újításokat a repülőtéren. Elismerte az országos rendőrfőkapitány, hogy törvénysértő, ha a rendőrök nem viselnek azonosító számot a ruhájukon. A rendőrség tavalyi munkáját értékelve a rendészeti miniszter megdicsérte a főkapitányokat, mert idézem, jó színvonalon teljesítették feladataikat. A Fidesz szerint viszont a rendőrség képtelen megfelelni egy modern nyugállam követelményeinek.
Amire a legbüszkébbek. A magyar rendőrség korábban soha nem kapott annyi nemzetközi elismerést, mint tavaly a Blair, Putyin és Bush látogatás biztosításáért. A rendőrség ma a rendészeti minisztertől megkapta az évvégi bizonyítványt.
A rendőrség jó színvonalon teljesített, a nehéz feltételek mellett jó hatásfokkal látta el a munkáját.
És amire a legkevésbé büszkébb. Korábban soha nem indult annyi büntető eljárás rendőrök ellen, mint tavaly az őszi tüntetések után.
A budapesti nyomozóügyészségen összesen 22 rendőrt hallgattunk ki gyanúsítottként, és további gyanúsítotti kihallgatásokat is tervezünk.
A magyar rendőrség létszáma tavaly 30 éves mélypontra 37 ezer alá csökkent.
A kollégák megijedtek a beharangozott jogszabálymódosításoktól, és nagyon sokan éltek a nyugdíjba vonulás lehetőségével.
Az országos főkapitány szerint jobb munkaszervezéssel enyhíteni tudnak majd a létszámot.
Ezt a hiányt mi a szolgálat jobb szervezésével, körültekintő feladatellátással, az erőkeszközök koncentráltabb felhasználásával ellensúlyozni tudjuk.
A Fidesz kétségbe vonja, hogy a rendőrség mai állapotában meg tud felelni egy modern jogállam követelményeinek.
hogy a rendőrség rendkívüli módon alul finanszírozott feladata ellátására sokszor anyagi források és szakképzettség hiánya miatt is alkalmatlan.
A híradó értesülései szerint a minisztériumban a rendőrség civilesítését tervezik, vagyis azt, hogy a feladatok egy részét civileknek adják majd át.
Eljárás indult az ellen a rendőr ellen, aki szombaton lőtte le társát az első kerületi rendőrkapitányságon. A 27 éves rendőrt foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetéssel gyanúsítják. Azt, hogy pontosan mi történt, fegyver és orvos szakértőkkel vizsgálják. A nyomozó ügyészség tanukat is meghallgatott. Szigorítaná a fegyvertartás szabályait az egészségügyi tárca. Minden lőfegyver tulajdonost pszichológushoz küldenének. A vadászok szerint ezzel bakot is lőhetnek, szerintük nincs szükség a mentális képességek figyelembevételére az engedélykiadásakor.
Valószínűleg egy pszichológiai interjút, explorációt, figyelemvizsgálat, reakcióidővizsgálat.
Lélektani tesztek fegyvertartóknak. Az egészségügyi tárca tervei szerint a jövőben pszichológusi szakvélemény nélkül nem lehetne engedélyköteles fegyvert tartani. Gréman István 15 éve, ahogy ő mondja, gyakran cserkel az erdőben. Fölöslegesnek tartja a pszichikai tesztet, mert szerinte ismerik egymást annyira, hogy első blikre kiszúrják, ha valakivel baj van.
Annyira ismerik egymást, hogyha a telefonba beleköszön, akkor már tudom, hogy milyen napja van a másiknak. És hogyha a személyesen is találkozunk vele, akkor meg aztán egyértelmű.
Nincs még egy olyan ország a világon, ahol a vadászoknak a fegyvertartás engedélyhez pszichológiai vizsgálatra kellene menni.
Fölöslegesnek tartják a vadász szervezetek is a kötelező lélekbúvárkodást.
Értelmetlennek tartjuk, hiszen a gépjárművezetőknél sincs pszichológiai vizsgálat, pedig nem múlik el úgy egy hétvége, hogy 8-10-15 halálos baleset ne történne.
A szaktárca nem is a vadász balesetek miatt szigorítana, európai előírásra hivatkoznak. Bár azt hozzáteszik, hogy az unión belül sincs kötelező ajánlás a fegyvertartók pszichikai alkalmasságának vizsgálatára.
Magyarországon a hivatásos lőfegyvertartóknál eddig is kötelező volt pszichológiai alkalmassági vizsgálat, a jövőben ez a terveink szerint mindenkinek kötelező lesz, aki lőfegyvert akar tartani.
A jogszabálytervezet szerint a lőfegyvertartóknak csak a következő alkalmassági vizsgálatkor kell majd a pszichológusnál is megjelenniük.
Elkészült, de nem nyilvános a mohácsi baleset szakértői véleménye. A Dunaparti kombkikötőnél a hónap elején csúszott a vízbe egy autó, a kocsiban két kisgyermek ült, mindketten meghaltak. A közlekedési szakértő jelentését már pénteken megkapta a mohácsi rendőrség, de a nyomozás érdekében még most sem hozzák nyilvánosságra. A brit hatóságok megkezdték mintegy 2000 konténer leemelését arról a hajóról, amely másfél hete kapott léket egy viharban a délnyugat-angliai partoknál. A tárolókat egy úszódarúval emelik le a hajóról, ez több hétig is eltarthat. A brit parti őrség másfél hete sekély vizekre vontatta a megsérült hajót, nehogy teljes rakományával együtt elsüllyedjen. A partra vetett tárolókat a helyiek fosztogatták. A támadóval együtt négyen haltak meg egy izraeli öngyilkos merényletben. A terrorista búcsú üzenetében azt mondta a családjának, azért hal meg, hogy példát mutasson az egymással harcoló palesztin csoportoknak. Szerinte ugyanis Izrael az ellenség. A merényletet azonban elítélte mind a két nagy palesztin politikai szervezet. A Fatah és a Hamas belviszályaiban egyébként ma 5 embert lőttek agyon.
A megdöbbenés pillanatai Eilatban. A Vörös-tengeri üdülőhelyen eddig nem volt ilyen vérengzés. A terrorista egy kékségben robbantotta fel magát. Hatalmas dörej volt, testrészek és roncsok hevertek mindenütt, mondja ez a szemtanú, aki először alvilági leszámolásnak hitte a történteket. A rendőröknek mások leírtak egy fiatalembert, aki a melegben szokatlan módon nagy kabátban ment be a pékségbe, a bombát a testén viselte. Ők a támadó Mohamed Saksak rokonai. Most büszkén mutatják a palesztin ügy új mártírjának fényképét. A család gyászol, de egyben büszke is. Hogyan is juthatott volna be innen a gázai övezetből a szigorúan ellenőrzött Eilatba? Csak is Isten akaratából történhetett így, magyarázza egy idősebb testvér. Közben egyszerre 3 szélsőséges szervezet vállalta a felelősséget a vérengzésért. Az Al-Aqsa mártírjainak brigádjai nevében ez a fegyveres közleményt olvas fel. Felszólítja a palesztin csoportokat, a testvérharc helyett fordítsák fegyvereiket a főellenség Izrael ellen.
A merénylet azonban ezt a célt nem érte el. Már nem csak Gázában, de más palesztin településeken is polgárháborús állapotok vannak. Itt éppen a Fatah és az Al-Aqsa fegyveresei hurcolják el a Hamas egyik helyi vezetőjét. Az izraeli kormány közölte, felkészül újabb támadásokra is.
Több mint 300 iraki fegyverest töltek meg az amerikai csapatok és a bagdadi kormány katonái Nedzsef városában. Az oda vezető utakat lezárták, és minden oda tartó férfit ellenőriznek. Bagdadi értesülések szerint egy olyan szekta tagjai robbantották ki a harcokat az iraki síiták szent városaiban, amely a világ végét hirdeti. Nedzsefben és Karbalában most mintegy 1,5 millió síita zarándok gyűlt össze az Asurára, vallásuk legnagyobb ünnepére. 30 milliárd forintra pályázhatnak az itthoni vállalkozások, ha legalább 60% önrészsel rendelkeznek. A pályázatokról a fejlesztéspolitikai kormánybiztos a hazai, kis- és középvállalkozások megerősödését várja. Míg a pályázatíró szakemberek szerint csak egy szűk réteg juthat majd uniós pénzekhez. Az Új Magyarország fejlesztési terv pályázatai holnap jelennek meg.
Pályázati pénzen vett nyomdagép készít plakátot. Az új uniós pályázatok kiírását népszerűsítik. 30 milliárd forinthoz juthat hozzá a kormány számításai szerint mintegy 3000 vállalkozó. Legalább 60-70% önrészt kell a magyar kis- és közepes vállalkozásoknak felmutatniuk, ha nyerni akarnak. A táblázatban azt látják, hogy technológiai fejlesztésekre és a hátrányos helyzetű kistérségekben munkahelyteremtésre lehet pályázni 5 különböző programban.
Ezzel a forrással kiegészítve olyan beruházásokat csinálhatnak meg, amelynek révén az öröklött hátrányaikat levetkőzhetik és versenyképesek lesznek.
Szűk kiválasztott kör fog igazából nyerni.
A cégek megbízásából az itthoni pályázatok egyharmadát író iroda vezetője szerint a kiírások nem veszik figyelembe a magyar viszonyokat. Így a 800 ezer magyar vállalkozásból mindössze csak körülbelül 2500 juthat majd uniós forráshoz.
Lesz egy szűk kör, tehát egy szűk kiválasztott kör, aki körülbelül olyan 350-400 ebbe az évbe, akik nagyobb mennyiségű pénzt kapnak. Tehát ez nyilván azt jelenti, hogy az erősebb kutyák kapják majd meg pénzt.
A Fidesz alelnöke is azt mondja, hogy éppen a rászoruló, kezdő, veszteséges vagy éppen tőkeszegény vállalkozók nem tudnak majd pályázni.
31 milliárdnyi forintról van szó, miközben ebben az évben a megszorítások révén 600 milliárdnyit vesznek ki a zsebükből.
Április elejéig lehet pályázni az uniós forrásokra. Annak a vállalkozásnak, amelyik nem teljesíti az előírt feltételeket, a támogatást kamatostól vissza kell fizetnie.
Új biztonsági védőkerítést és beléptető rendszert építettek Ferihegyen. Ezúttal a dolgozók miatt. Az Európai Unió még tavaly vizsgálódott a magyar repülőtéren, és az egyik legnagyobb hiányosságnak azt találta, hogy túl sok alkalmazott jut be olyan biztonsági területekre, mint például a futópálya. A változtatás nélkül legrosszabb esetben az Európai Unió be is záradhatta volna a repülőteret.
Több ezer méternyi új kerítés kanyarog a Ferihegyi repülőtér körül. A 3 méter magas helyenként szöges drótos védőkorlát a reptéri dolgozókat zárja ki egyes területekről.
Magyarországon nem történt ilyen, de világszerte elég sok terrorista akcióban voltak tettestársak, közreműködők, repülőtéri alkalmazottak. Ezért indokolt ez a kiterjesztés.
Eddig mintegy 11 ezer mehettek be a biztonsági területekre, mostantól viszont már csak 700 alkalmazottnak van erre jogosultsága. Nem magyar találmány, hanem uniós. Szigorítani kell az alkalmazottak beléptetését is. A reptéren dolgozókat ugyanúgy át kell vizsgálni, mint az utasokat.
Az új beléptető rendszer már élesben működik. A változtatást a reptéri alkalmazottak saját bőrükön tapasztalhatták. Aki nem vette fel még új belépőjét, az ilyen hosszú sort kellett, hogy kivárjon, hogy a belső területekre bejuthasson.
A repülőteret csak márciusban zárja majd teljesen körbe az új kerítés. A legszigorúbban őrzött biztonsági területek körül akkor már összesen mintegy 20 kilométernyi védőkorlát lesz.
Nincs már sérült fűtőelem a Paksi atomerőmű 2-es reaktorának tisztító tartályában. Befejezték a 2003-as üzemzavar helyreállítását. Ez 2 milliárd forintba került, a kártérítés és a biztosítás azonban többszöröse volt ennek.
Ennek a munkarúdja fogja meg, fogta meg és emelte ki a megtöltött lezárt.
Ebben a tisztító tartályban történt az üzemzavar 2003 áprilisában. Az itt tárolt, használt fűtőelemek túlhevültek és megrepedeztek. Ilyen súlyos erősségű üzemzavar eddig még nem történt Magyarországon. Több mint 3 év előkészítés és 1/2 év munka után ma bejelentették, megszűnt az üzemzavar.
Az üzemanyag pasztillákat, a törmeléket betokoztuk és átszállítottuk a pihentető medencébe. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívüli műszaki, technikai teljesítmény.
A munkát az orosz Dell cég végezte 1 milliárd forintért. Speciális eszközöket és szerszámokat kellett gyártani. Ez újabb 1 milliárd forintba került. Szigorú előkészületek és biztonsági ellenőrzés mellett indulhatott meg a munka tavaly októberben.
Végig ellenálltunk minden olyan nyomásnak, mely azt kívánta volna, hogy a folyamatot úgy gyorsítsuk, ami indokolatlan volna.
Több mint 3 tonna sérült fűtőelemet emeltek ki és vittek át egy pihentető medencébe. Már csak a tartály tisztítása és elszállítása van hátra. Ezt a tervek szerint március végére fejezik be.
Csak nem 10 évnyi húzavona után befejeződött Budapesten a 18. kerületi pakuratavak kármentesítése. A tavakat feltöltötték, helyükön bevásárlóközpont épül. Ez volt a főváros legnagyobb veszélyes anyagokkal szennyezett területe, de csak egy a sok közül. Az országban még szép számmal vannak helyek, amelyek kisebb-nagyobb kármentesítésre várnak.
Azbesztel szennyezett falak a rózsakerti lakóteleken. Gázmaszta Ürömön és a nitrokémia üzeme Balatonfűzkőn. Helyek, amelyeken környezetre ártalmas anyagot mutattak ki, és amelyeken már befejeződött a kármentesítés. Most már a Pest-Szentlőrinci pakulatavak is ide tartoznak. Nyáron még így nézett ki a 40 hektáros terület, azóta feltöltötték, és kerítést fontak köré, a föld alatt.
Vasbeton fal húzódik a terület körül, ami lezárja ezt a szennyezett területet, és ennek a teteje, a felső 2 méter, az pedig egy szennyezetlen talajjal lett visszatöltve.
Ez azonban még messze nem a vége. Csak a fővárosban még mindig sok az olyan terület, amely veszélyt jelenthet.
Ilyen gyakorlatilag az egész Cseperi ipartelep, a korábbi nagy ipartelepek 13. kerületben, egyéb területeken, de egészen a kisebb üzemanyagkutakig bezárólag, amikor szimplafalú tartályokból vezették az üzemanyagot a útfejekhez. Itt bármilyen sérülés eredményezhetett talajszennyezést.
Cseper ipartelepe ma. Látszólag teljesen szokványos gyárupar, a föld alatt azonban komoly mennyiségű salak van. Itt a föld cseréjét rendelte el a főfelügyelőség.
Minket egy lezárt folyamatokról szokott tájékoztatni. Én úgy érzem, hogy minden a megfelelő módon kezelt és megfelelő módon mederbe történik a terület átalakulása.
Ezen kívül tisztításra vár még a debreceni reptér és a pécsi uránbánya területének nagy része is.
Modern népmesék címmel rajzfilm sorozatot indít a Magyar Televízió. A több 100 millió forintos költségvetésű és várhatóan 150-200 részből álló sorozat első 80 része már az idén adásba kerülhet. Az MTV a munkákkal az Oscar díjra jelölt animációs művészt, M. Tóth Gézát és a Kes stúdiót bízta meg. Rudi Zoltán elnök azt mondta, hogy az új sorozattal a népszerű magyar népmesék rajzfilm sorozat hagyományait éleszti újra az MTV. A Kulturális Minisztérium 28 millió forintot adott a Maestro alkotóinak, hogy lobbizhassanak filmjük mellett az Oscar versenyben. És most nézzük, hogy mi a ma esti kínálat itt az M1-en. Új időpontok, nem sokkal a híradó után 19.40-kor kezdődik a TV ügyvédje. Itt van már Jussz László. Jó estét kívánok! Az új időpont ezúttal marad is, 19.40-es kezdés, ugye?
Igen, köszönöm. Kezicsókolom, jó estét kívánok. 19.40, tehát egy pár perc múlva kezdünk. Rettenetesen keresünk Tóth Gergőt. Azt a Tóth Gergőt, akit 80 ezeren keresnek egészen pontosan, azok, akik az Intrum Justitia nevű pénzbehajtó cégtől kaptak felszólítást az elmúlt hónapokban. Élő ember, legalábbis olyan, akivel mi beszélni tudtunk volna, még nem találkozott Tóth Gergővel. Hogy mi van a kérdés mögött, az majd kiderül az adásból.
Jussz László, tehát rövidesen. Köszönjük. A TV ügyvédje után az eddiginél 25 perccel korábban kezdődik a kékfény is, nem Kis Csavával. Szervusz, mi minden lesz nálatok ma?
Szervusz, jó estét kívánok! Várom önöket szigorúan bizalmas információkkal és egy történettel a szeretet erejéről, amelyben egy anya addig nyomozott fia vélt gyilkosa után, amíg perújra felvételt sikerült elérnie. Lesz egy teszt is, amelynek során olyan jósokat, látnokokat próbáltunk csapdába csalni, akik azt állítják, tudnak segíteni a megoldatlan ügyekben a rendőrségnek, és megmutatjuk, hogyan él a 45 milliós kártalanítás után idősebb és ifjabb Burka Ferenc, és stb. A stb.-ben elsősorban a titkosszolgálatokról készült riportunkat értem, tehát 20.40-től kékfény.
Emkés Csaba, köszönjük szépen! Mától új időpontban, 22.30-kor kezdődik az este. Itt van már Baló György, szervusz, jó estét kívánok!
Szia!
Vihar, madárinfláza nálatok is.
Igen, de remélem, hogy ez nem minősítés, hogy 22.30-kor, tehát 10:30-kor. Nekünk, akik annak idején már legalább általános iskolások voltunk, legendás, az az első magyar nyelvű rockegyüttes, amelynek alapítója Illés Lajos ma meghalt, az este búcsúzik tőle. 118 km-es óránkénti szél Budapesten és viharkárok Magyarországon. Brüsszelben csatázik a mezőgazdasági miniszter, akit élőben kapcsolunk, a Tét. Mi lesz a magyar kukoricával, fölvásárolja az Unió a fölösleget, avagy, ahogyan hírlik, tényleg nem akarja? És Magyarországon évente 65 ezeren halnak meg szív- és érrendszeri betegségekben. Elképzelhető-e, hogy egy új magyar műszer legalább abban segít, hogy minél többen, minél hamarabb fölismerhessük, hogy szakoroshoz kell mennünk. Mindez az estében, tehát 10:30-kor. Szia, köszönöm.
Való György, köszönjük szépen. Ez volt a Híradó hétfő este. Nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Meghalt az Illés együttes névadója, Illés Lajos súlyos betegség után 65 éves korában hunyt el. Szélvihar sérültekkel és károkkal, házak váltak lakhatatlanná és több baleset is történt. Madárinfluenza gyanús libákat találtak Csongrád megyében, a múlt héten leült állatokban az emberre is veszélyes vírus volt. Nem árulják el, elkészült, de nem nyilvános a két gyerek életét követelő mohácsi tragédiáról szóló jelentés. Most sport és időjárás, Híradóban legközelebb 23 óra 30-kor Novodomszkéva várja majd önöket. Viszontlátásra!
A tájoló bemutatja az infrastruktúrális lehetőségeket, az oktatási eszköztárat, a 2006-os ponthatárokat, és megismerhetjük a diploma megszerzése utáni elhelyezkedési esélyekkel kapcsolatos adatokat a tanulmányi sajátosságokkal együtt. A pontos eligazodáshoz nagyon fontos ez a 4 kötet.
Antal Csaba autóversenyző, most tudja meg, hogy a Skandináv Lottó heti várható főnyereménye 300 millió forint.
Nem,
a Skandináv Lottó heti várható főnyereménye 300 millió forint.
Bármikor bejöhet.
Csináljuk együtt a fesztivált.
Hölgyeim és uraim, szerda éjfélig itt a lehetőség, lehet szavazni. Így van, SMS-ben vagy telefonon küldjék el kedvenc taluk kódját nekünk, és meglátják, a hatás nem marad el.
Melyik legyen az ország legnagyobb slágere? Szerdán éjfélig küldje el szavazatát a 0691-331-361-es telefonszámra. A szavazók között kisorsolunk Miele Line konyhai gépeket, vagy egy két főre szóló wellness hétvégét a Gróf Aponyi kastélyszállóban.